te vagy, aki mindig velem jártál. Te légy, ki ez mindent oda viszel.
Felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében, ő a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. 65. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, a Sion nagy hegyén, Úristen, tied a dicséret. És a 206-os számú dicséretünket énekeljük, amit a régi 165-ös dallamára éneklünk. 206-os dicséretünknek első és második versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Nevedre dicséret, de fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írott levélből, a levél 9. fejezete 22. versétől 28. verséig, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen ezt az igét. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különbe áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába mentve Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, befogadását, megtartását, gyertek fennállva, imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk, hálával a szívünkben állunk előtted. Köszönjük szépen, hogy megjött az őszi eső és lehűlés. Köszönjük. De köszönjük az egész hét minden gazdagságát, amelyben velünk voltál, amikor erőt adtál, békét adtál, vigasztaltál, gyógyítottál, utunkon bölcsességet adtál, kísértél, óvtál, gondoskodtál rólunk. Köszönjük szépen. Ilyen reménységgel és bizalommal jövünk ma is eléd, hogy ahogyan Krisztus értünk mindent elvégzett. Úgy a te ígéd is ma végezze el újra mindazt a szívünkben, amit te elterveztél. Hadd legyünk készek reá, hadd legyünk nyitva reá, hadd fogadjuk az igét szívünkbe, a te szavadat. Hadd legyen az nekünk vezetés, útmutatás, erőforrás, vigasz, remény, kinek köztünk mire van szüksége. És köszönjük, hogy nem csak a földi életre nézve gondolkodhatunk, készülhetünk és kereshetünk téged, hanem az örök életre készülve, amikor eljön értünk Krisztus. Áldj meg hát ma is így bennünket, Istenünk, ígéddel és szent lelkeddel. Amen. Az ige hallgatására készülve a 42. Zsoltárnak fogjuk énekelni az első versét. Előtte azonban a gyermekeket hívom, akik a gyermek Isten tiszteletre mennek. Gyertek bátran! Eszter történetével foglalkoztok ma is, aki ugye királyné volt a nagy babiloni birodalomban. Egy izgalmas részlet megint, miért is lett ő királyné? Mert hogy mindennek célja van, és mindenkinek helye van, feladata van. Áldott gyermek Isten tiszteletet kívánok nektek, mi pedig énekeljük, mint a szép híves patakra.
Szeretett testvérem, Istennek igéjét olvasom, mai napi Ószövetségi ige szakaszunkból, Mózes 4. könyve 7. fejezetéből, az első 9 verset meg így szól. Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt, fölkente és fölszentelte azokat. Oda járultak Izrael fejedelmei, nagy családfői, a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak. Oda vitték áldozatukat az Úr elé. 6 födelös szekeret és 12 szarvas marhát, 2 fejedelem 1 szekeret és mindegyik 1 marhát. Oda vezették azokat a hajlék elé. Az Úr ezt mondta Mózesnek. Vedd át tőlük ezeket a kijelentés sátának szolgálatára. Add oda a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálata szerint. Átvette tehát Mózes a szekereket és a szarvasmarhákat, és odaadta a lévitáknak. 2 szekeret és 4 szarvasmarhát adott Gérson fiainak szolgálatukhoz mérten, 4 szekeret és 8 szarvasmarhát pedig Méráli fiainak adott szolgálatukhoz mérten, amelyet ők Ítámárnak, Áronnak a fiának a parancsa szerint végeztek. De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék. Amen. Foglaljunk helyet. Ebben a néhány versben, ahogy kezdődik ez az élet szakasz, ez a fejezet, itt a Szent Sátor terének a hordozásáról van szó. De hordozásról, ha a szóba kerül, nekem mindig először eszembe jutnak a serpák, akik a Himalájában, az alaptáborban részben vezetik föl a kutatókat, vagy ma már a kirándulókat is adott esetben, illetőleg viszik a csomagjaikat. Utána néztem, hogy 30 kilós hátizsákokat visznek ezek, de maximum 30-ra van, 30 kilóra maximál, vagy mennyit vihetnek, viszont a 4 és 5 ezer méter magasság közti alaptáborig viszik ezeket föl, méghozzá viszonylag gyorsan. Úgyhogy ott jóval ritkább a levegő már, és nem autópályán vagy valami tökéletes úton, hanem mégiscsak a Himalájáról beszélünk, több ezer méter magasságról. A másik, ami még eszembe jut a teherhordozás során, volt egy drága idős nédi gyülekezeti tag, Dunai városban, aki állandóan a térdeit fájdalta, hogy tönkre mentek a térdei, és elmesélte, hogy alföldi paraszt családból származik, és leány korában, amikor ő lány volt, mindig hetente kétszer, ami otthon termett, meg haj, meg túló, meg minden, ami volt, fölpakoltak a hátukra az édesanyjával, és a 10-valahány kilométerre a levő szomszédos város a piacára vitték be gyalog, amikor mindent adottak, mentek haza gyalog, és hogy nyilván ezt terhelte meg valamikor az ő lábai térdét, és azért fájnak, és hogy bele gondoltam, hogy hát nem telepakolt háttal, de üresen se feltétlenül, mert gyalog nem 10 kilométert, hanem már néhány kilométertől is sokszor meg vagyunk ijedve, hogy az milyen nagy távolság, hogy a autóval kell menni, gyalog nem lehet. Hát, ha még terhet is hordozunk a hátunkon. A mai Ószövetség ige szakaszunk arról szól, arról tudósít, hogy Izrael megkapta a 10 parancsolatot, aztán elkészítették a Szent Sátort, és fölszentelték. A sátor elkészülte után Izrael családfői ahhoz, hogy a sátor szállítható legyen, adományoztak, ugye itt le van írva 6 födeles szekeret, és hozzá 12 szarvas marhát, hogy azt húzza. Ezt követően pedig, és ez lesz a fejezetnek a folytatása, ma is holnap, és ezt olvassuk még a fejezetből, minden családfő vitte a maga adományát a oltár, Szent Sátor használva vételéhez, fölszenteléséhez. Csak pici kitérőként jegyzem meg, hogy mindenkinek ugyanazt kellett vinni, vagy mindenki ugyanazt vitte, összebeszélte, ki volt a part, nem derül ki a szövegből, de minden családfő ugyanazt vitte. Ráadásul, ahogy a múltkor beszéltük, elmondtam, hogy olvastuk a Szentírásban, hogy Hogy vették körül a vándorlás során a Szent Sátort, hogy az volt középen, pontosan abban a sorrendben van a behozatal is. Az egész valami különös egységről, összhangról beszél. Valami olyasmiről, hogy ez most mindenkinek egyformán fontos volt. Mindenkinek egyformán a helyén volt a szívében, és mindenki a maga helyén, a maga rendje szerint hozta és tette oda az áldozati ajándékot. De szeretnék a mai napon itt ennél a Szent Sátor hordozásánál maradni, amit föl is olvastam, hogy odajárultak Izrael fejedelmei, törzsek fejedelmei, akiket számba vettek, és odavitték az áldozatokat, ha fölveleztek a 12 marhát, arra, hogy a Szent Hajlékot hordozzák aztán. A sátor. Ez a Szent Sátor volt a kultusznak gyakorlatilag a központja, ami sokkal-sokkal később fölén épült a jeruzsálemi templom Dávid király után Salamon által. Mózes második könyvében fejezeteken keresztül ott van a részletes leírás, hogy hogyan épült meg a sátor, mit kellett hozzá elkészíteni, milyen anyagokat használtak, miből készültek az oszlopok, a deszkapalánkok, a függöny vagy kárpic tartók, a rudak, az illesztések, milyen szöveteket, bíbor és karmazsin fonalakat használtak, hímzőszálakat, milyen mintákat kellett hímezni, milyen méretei voltak, mekkora darabok, lapok voltak, minden, mennyi aranya, ezüstöt használtak mindenhez, és leírja azt is a sátoron belül, ahol volt az elkülönített hely, amit úgy neveznek, hogy a szentek szentje, vagy a legszentebb hely, ahol az elkészült szent ládát őrizték, aminek a tetején ott a két kérub szobor, ami között ott lakik, úgymond az Isten. Tehát elkészült mindez, és hozzá az áldozati mosdómedencék, a szent kenyerek asztal, a gyertyatartók és sok-sok eszköz. Tehát mindaz, ami hozzá tartozott a kultuszhoz, a sátor és annak felszerelése, el lehet olvasni Mózes második könyvében, fejezeteken keresztül. Mekkora is volt ez az egész, valahogy úgy kell elképzeljük, hogy nagyjából egy 50 méter hosszú és 25 méter széles sátorról beszélünk, amely körbe ilyen hatalmas szőttes függönyökkel van körbelévő, és ezen belül van a szentek szentje, ennek az udvarában, az elődelében pedig az áldozati oltár. Amikor elindultak, mert Isten elindította őket egyik helyről a másikra, akkor az egészet szétszették, a nagy részét kocsirkra rakták, egy részét mások a vállukon vitték, és mentek arra a helyre tovább, ahol Isten vezette őket, és amikor ott megálltak, és újra betáboroztak, akkor újra felállították az egészet. És körülbelül 38 évről beszélünk, a pusztai vándorlás 40 évéből legalább. Amikor ez így történt, ehhez adták az áldozati ajándékul a hordozáshoz a földrengés tekereket és a marhákat a családfők. Ez a sátor volt nekik a templom. Itt mutatták be az áldozatot, ez volt a kultusz élethelye. Ide jöttek imádkozni, hálát adni, bocsánatot kérni, megbékélni, ítélkezésre, ha valami gonosztuk, vagy ítélni valójuk volt. Olyan volt nekik ez, ott a pusztában a zsidóságnak, mint nekünk, itt a templomunk a teljes infrastruktúrával, mindennel együtt. A bibliákkal, az énekesfilmekkel, az urasztalával, az úrvacsorai és keresztelékészetekkel, a könyves polcunkkal, a számítógépekkel, az irodákkal, mindennel. Ahogyan ma működik a gyülekezet, az egyház. Ehhez adták ezt a 6 kocsit és 12 marhát. Olyan, ha ma azt mondanánk, hogy egy-egy nagy teherautót adtak, jó bőven megtankolva. Mindig elcsodálkozom ezen. Már elcsodálkozom azon, amikor a Szent Sátorhoz összegyűjtöttek mindent, ami kellett. És elcsodálkozom azon, hogy kész a sátor, akkor még mindig van kocsi is, marha is, és utána itt 40-valahány versen keresztül olvastuk, hogy minden családfő mit hozott még áldozati ajándékul. Tudjuk azt, hogy nem szegényen jöttek ki Egyiptomból, de mégis menekülve.
nem szegény kultus népségként, de nem is gazdagon. És mégis mindent összeadtak a sátorhoz, és amikor készen volt, akkor még ezt is. Több lázadásról olvasunk a pusztában, amikor föllázadtak Mózes ellen, föllázadtak Isten ellen. Nagyon érdekes, hogy egyszer sem azért lázadtak föl, mert a szent sátort hordozni kellett, vagy áldozatot kellett hívni. Mindig van egy más körül tölt ki a valahely a botrány, ami a rendet kellett tenni a nép között. Valahogy az Isten tiszteletének a szükségére való odaszállás, mintha természetessé kellett volna. Azon is elgondolkoztam, hogy ők friss tanúi, átövői voltak annak, hogy Isten őket megszabadította. Tehát belül friss volt még az élmény, hogy Isten erős kézzel kinyitott karral, kihozott minket Egyiptomból, és mögöttünk az üldöző sereg, előttünk a Vörös-tenger, az üldözőket a tengeren nyerte, mi átjöttünk, és hálaéneket énekeltünk, és itt vagyunk. Isten megszabadított minket. Friss még bennük az élmény, hogy Isten adta nekik a 10 parancsolatot, és szövetséget kötött velük, és azt mondta, hogy ti vagytok az én szövetséges népem. Hogy van itt 1000 nép a világban, de én titeket választottam ki arra, hogy engem, a világ teremtőjét, az egyedül Isten képviseljetek az egész teremtett világban. Egy minősített pozícióba emelte őket, és ők tudták, hogy a szövetség kötésnél jó esetek nagyjából két azonos kaliberű hatalom szokott szövetséget kötni, vagy a nagyobb diktája mindig a feltételeket, de mégis valami azonos szintről kellene beszélni, és ők tudták, hogy hát ők Istenhez képest azért, hát igencsak sehol sem. Ott van bennük a friss élmény. Megszabadított minket, szövetséget kötött velünk. Ott van még egy is, az aranyborjus lázadás, és annak a büntetése is, és azt is tudják, hogy Isten a rendnek is Istene. Hogy ő következetes, hűséges, de kegyelmes is. És nem pusztított el őket, valamennyiüket. Így tudták vinni az ő áldozatokat, így tudták fölvállalni azt, hogy igenis, mi a szent sátort hordoznunk kell, és kinek-kinek mi a része, 6 fölöl a szegény és a 12 marha, illetőleg akik ezt bontják, fölpakolják, vagy akár bizonyos részét kézben viszik. Mert miről is szól, mi a célja ennek az adakozásnak, ennek az adománynak? Az, és szeretném ezt aláhozni, hogy hordozzák a szent sátrat. Hogy amikor tovább mennek, akkor vigyék a sátrat, a tartozékait, hogy amikor legközelebb bárhol is meg kell álljanak, akkor Isten megállítja őket, újra felállítsák, és ott legyen, ott legyen az Isten tisztelet helye, az áldozat helye, az imádság helye, a megbékélés helye, az Isten kijelentésének helye, ahol ő megszólal, ott legyen, ahogy ma mondanák mi, a templom. Valahogy azt mondhatom, milyen jó, hogy nekünk nem kell innen arrébb vigyük a templomot, a kultuszt, az Isten tiszteletet. Hát nem is volna egyszerű. De nem is kell, mert az a szent sátor és a pusztai vándorlás korában volt ott nekik. Ám mégis hordozzuk. Hordozzuk a gyülekezetünket és annak működését azzal, ahogyan fenntartjuk. Tudom, olykor beszélünk is róla, hogy sok a szükség, ami a gyülekezet életéhez tartozik, és időnként terhes is, hogy mindenre jusson. Amikor a rendszerváltást követően megvolt az első népszámlálás, és kijöttek a népszámlálási adatok, akkor nagyjából közel 2,5 millióan hallották magukat reformátusnak a országban. Érdekes volt ez a szám, mert a gyülekezetek négyjegyzékében körülbelül ennek a 10%-a 250 ezer ember szerepel. És a gyülekezeti statisztikákból az derült ki, hogy vasárnapi istentiszteletben ennek a 10%-a van egész Magyarországon, kb. 25 ezer ember összesen. Ugyanakkor a magyarországi református egyház infrastruktúrája, a templomok, intézmények, fölépülő Ferencvár egyházmegye egyházkeret, az adminisztráció, arra nagyjából 2,5 millió emberre épült föl valamikor, mondhatni, Trianon után, vagy akár még a második világháborút követően is. És volt akkor egy ölcsegyházi vezetőnk, hogy nagyon józanul így fogalmazott, hogy megvan a 40-es évek 2,5 millió reformátusa, csak nem nálunk, hanem valamiért kívül maradva az egyházba és a gyülekezetből. Úgy, hogy a teherhordozás maradt ezen a 250 ezeren, vagy még inkább azon a 25 ezeren, aki vasárnapra is ott van. Egy ilyen megváltozott világban vagyunk. Amikor nem az egész közösség hordozza az összes terhet, mint ott, hogy minden családfő vitte az odaszállását, az adományát, hogy hordozzák együtt a Szent Sátor összes terjét és nehézségét, hanem jóval kevesebbünkre maradt mindez. De kik hordozzák a sátor terjét, akik átérték a szabadulást, akik átérték a szövetségkötést, akik átérték az Isten kegyelmét, akik megismerték Isten, mint Urat, mint egyedüli hatalmast. És akkor azt mondom, hogy milyen boldog kiváltságunk nekünk magunknak, hogy ismerjük az Urat, mint megváltó Istenünket, aki nem hagyott minket sem a bűnben, sem a halálban. Mert azok vagyunk, és azok lehetünk a gyülekezet. És itt a gyülekezetnek teherhordozói is, akik átértek, hogy engem Jézus Krisztus megszabadít. Hogy Isten elküldte az ő egyszülöttjét azért, hogyha én elhiszem, hogy értem is eleget tett a kereszten, akkor nekem is bűnbocsánatot adjon, megigazulást, igaz embervé tegyen. Sőt, a harmadik feltámadás érdemért engem is föltámasztom a halálból, és örök életre vigyen. Olyan érdekes a Szent Antónia, hogy kik azok, akik hordozhatják a sátrat. Azok, akik ismerik az Istenet. Azok, akik részesei a megváltásnak, a vigasztalásnak, a reménységnek, az Istentől megáltott gyümölcsöző életnek és örök életnek. Azok, akik készülünk arra, hogy bemegyünk abba a sátorba, templomba, hajlékba, ami már nem emberkéz által épült, hanem ami az Istentől elkészített mennyországa, az örökké valóság. És emberben az erőnk, ebben van a gazdagságunk, hogy Jézus szabadító tette, az elnyert új élet immár az, amelyben magunkban hordozzuk Krisztust a Szentlélek által, így mi vagyunk az ő templomai. Még egy ide, a gyülekezet életéből, csak hogy még inkább elmélyüljünk ebben a gazdagságban, amikor ide kerültünk egy Velőcére, és az akkori presbitériumban megalkottuk, elkezdték az első évi költségvetést csinálni, akkor azt láttuk, arra kellett rádöbbennünk, hogy a gyülekezet saját bevételei alapján mindössze egyetlen évig fog tudni működni a gyülekezet, mert oly kevés volt akkor a saját bevétele. Istennek hála a negyedik évben vagyunk. És működünk. Miért? Mert bár emberileg úgy tűnik, hogy mi hordozzuk a gyülekezetet, az igazság az, hogy Isten hordoz bennünket. Ő az, aki kirendel mindent, hogy menjen ez a szekér. Ő az, aki kirendel mindent ahhoz, hogy működjön az Isten tisztelet, a Biblia óra, a gyermek alkalom, a hittan, a tábor, a konfirmáció, udvari munkáink, színpadépítés, felújítás, tartalmazás, rendbehakás, minden. Végig sem tudom sorolni. Minden. Ő az, aki kirendeli azt, hogy mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy ez a gyülekezet éljen, az meglegyen. Mert neki fontos, mert neki drága, mert ő a fiát adta azért. Neki a fia életébe került. Ezért ő hordoz bennünket. Mi pedig hálából lehetünk a részesei ennek. Ugye, Uram? Hát ámulok a te nagyságod, vagy mondja a 8. Zsoltár, hogy mi hatalmas vagy, ámulok. És ebben az ámulatomban én is részes vagyok annak, hogy hordoz hatalmat. A gyülekezetet, az Isten tiszteletet, mindazt, ami a gyülekezeti életünk része. Milyen jó. És milyen jó azt is érezni és tudni látni, hogy ebben nem elfogyunk és magunkra maradunk, hanem akármilyen népszámlálási adatok fognak most írni, már lassan rövidesen jönnek, és vélhetően még kevesebben lesznek, akik egyházi kötődésűnek hallják magukat az országban, mégis. Az maga a gyülekezet, akik a gyülekezet hordozásában is részt vesznek. Mert ugyan ki más hordozhatná, mint te meg én, akik éljük, hogy bennünket hordoz az Úr. Amen. 741-es dicséretünknek énekeljük az első versét, ki Istennek áldott minket. Javainkat, te légy gondviselünk szüntelen. Hadd legyen a kezedben egy gyülekezet, az olyan szent egyház, az intézményünk, akár ez az egész település, és népünk, országunk, e világ. Úrunk és Istenünk, hadd lehessünk szüntelen így, hálás gyermekeid, akik nem teherként élik meg a hordozást, hanem sokkal inkább kiváltságképpen, hálánk kifejezéséből, jeléből, hogy hordozhatunk téged. Köszönjük, hogy a szívünkben hordozhatunk. Köszönjük szépen, hogy így bizonyságtevőid is lehetünk. Hadd legyen hát bizonyságtétel az is, ahogyan hordozzuk a gyülekezetet, az Anyaszent Egyházat, és minden tervünket. Légy kérjük betegeinkkel. Gyógyítsd őket, adj nekik tűrést, fájdalomban enyhülést. Légy gyászolóinkkal, vigasztald őket. Engedd meg szívük fájdalmát, a föltámadás és örök élet reménységében. Légy azokkal, akiknek döntéseket kell hozzanak. Adj nekik ezt bölcsességet, szent lelked által. Légy azokkal, akik valami megmérettetésben vannak. Készítsd fel őket rá, minden tekintetben. Istenünk, köszönjük a mai napot, az Isten tiszteletet. Te légy velünk a továbbiakban is, a családi asztal körül a délutánban mindenütt. Amen. Egy perc csendben, ami a szívünkön van imádság, mondjuk el. Együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a rosszból, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjétek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözlete Jézus Krisztusunk ismeretében, az a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, és eljövünk be, hallgassuk meg a kérdését.
A hirdetések előtt szívesen éneklek egy éneket, ami kapcsolódik az igéhez, és aztán majd mondom a többit is hozzá.
Te vagy, aki mindig velem jártál. Te légy, kihez mindent oda viszel. Őrizd meg engem, kegyelmedben, míg újra megérkezel. Yeah.
kezed. És akkor mondom a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid és must árad sajtóidból. Olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Alkalmainkat hirdetem alapvetően a szokott heti rend vasárnap délelőtt istentisztelet és gyermek istentisztelet jövő héten is, illetőleg szeptember 30-án, tehát szombaton lesz az egyház kerületi csendes nap, Szentendrén a Skanzenban. Ezt már hirdettem, meg a Facebook csoportban is megosztottam. A nap témája a hivatás lesz, lesz illetve egy zenekar, majd egy kerekasztal beszélgetés szakemberekkel, aztán ebéd, zsoltárkoncert, záróállítat, közben gyermeknek is, gyermekeknek, ifjaknak külön foglalkozás, ebédet ingyen kapunk, viszont ehhez regisztrálni kell, holnap van a regisztrálás határideje, már jó néhányan regisztráltunk a gyülekezetből, ha valaki gondolja, akkor szóljon, segítünk regisztrálni, de a linket is elküldjük, vagy elküldtük, úgyhogy részletezen venni. Tehát szeptember 30-án Szentendre és Kanzenben, a buszban vagyunk jelenleg heten, Kocsiti busszal jöttek velünk? Igen, heten vagyunk, még van két hely a buszban is, de szeretettel látunk mindenkit. A másik, amiről hetek óta már beszéltem, ez a Tanúim lesztek Biblióra sorozat, vagy még inkább kurzusa. Az elmúlt héten voltam ennek a felkészítőjén, és már mondtam én előre, hogy ez egy nagy kihívás. Igazából ez egy képzés, egy kurzus arra, hogy hogyan lehetek Jézus Krisztusnak hűséges, jó tanúja. De nagy kihívás azért, mert akik most azt mondják, hogy erre vállalkozunk, az azt jelenti, hogy minden héten, most így októbertől külön májusig van egy két órányi munka, házi feladat, gyakorlati feladat, amit meg kell oldani, és van minden héten egy bibliaóra találkozás, vagy csoport találkozó, két órás alkalom, amelyben feldolgozzuk azt, amit olvastunk, vagy videót néztünk, vagy elvégeztünk és megértettünk. Arról szól az egész, hogy hogyan értem meg sokkal jobban az evangéliumot, az örömhírt, hogyan tudom azt jobban megélni és átadni másoknak. Igazi nagy lehetőség arra, hogy ne csak az Isten tiszteletre vagy az igei alkalmakra korlátozódjék a hit gyakorlata, hanem az egész életszemléletünké legyen akár a misszió, amit hallottunk, olvastunk, átbeszélgessük együtt, és a szolgálatunk forrása legyen, hogy sokkal inkább gyakoroljuk a küldetésünket, és formálódjunk a mi Urunk, Istenünk képére. 10 vagy 12 fő maximum egy csoportban lehet, ha vagyunk legalább 5-en, akkor elindítjuk ezt a csoportot. A hozzátartozik a heti alkalmakon túl, hogy van most október 1-én délután egy nyitó alkalom Gazdagréten, januárban egy háromnapos, egy péntek, szombat, vasárnap Balatonszászon, és majd egy záró alkalom májusban valahol. Ha bárki kérdezni szeretne még, vagy egyáltalán minden, a bárki, aki szeretne erre most jelentkezni és érdeklődni, Isten tisztelet után egy kis kávézás közben a teremben beszélgessünk róla, el fogom mondani, mi kell hozzá, milyen könyvet kell megvenni, végigolvasni, mibe kerül nagyjából az egész részleteket is, amit csak tudok róla jó szívvel. Tehát én biztatok mindenkit, aki ebbe bele tud, mer, akar, szeretne vágni, vágjunk bele, Tanúim lesztek kurzus, és akkor Isten tisztelet után a gyülekezeti teremben beszéljünk róla. Aztán szomorú szívvel kell jelentsem, hogy eltemettük Kálmán Feneszné testvérünket, született Szobonya Esztert, a pénteki napon 87. esztendős korában itt született Nógrád Verőcén, és itt is temettük el, Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Presbiter választás, a Választási Bizottság végződje munkáját, javasolhatunk is nekik, illetőleg ők megkérdeznek már egy-egy embert, hogy ki az, aki szívesen vállalja a következő 6 esztendőben a presbiteri tisztséget. Köszönöm, hogyha segítjük az ő munkájukat, és aki meg lett kérdezve, és vállalja, akkor az aláírásával is hitelesítse Ezt, amikor készen lesz a jelöltállítás, a jelölteket be fogjuk mutatni, és a terveink szerint október 14-én vasárnap szeretnénk a választást. Köszönöm a sugárst. Igen. Aztán még mindig visszatekintünk egy picikét, méghozzá egészen odáig, hogy 2 héttel ezelőtt a színpadot avattuk, ahol Isten nagyságos kegyelméből jóval többen voltunk, mint ahányra számoltunk, ezért nem jutott mindenkinek az ünnepi könyvjelzőből. De Szabó Parasi testvérünk igyekezett, gyorsan még csináltatott egy jókora adagot, úgyhogy akinek nem jutott, itt van az első padon, kérem szépen, hogy vegyen belőle. És aki esetleg nem tudott itt lenni valami oknál fogva, a Facebook csoportban vagy a YouTube csatornában ott van a felvétele az alkalomnak. Jó szívvel mondom, nézzük meg, vagy legalábbis nézzünk bele. És akkor egy személyes rész. Amikor itt vasárnap megvolt a színpad avató, azon az éjszakán, éjjel 11:30-kor megszületett a 3. unokám, úgyhogy kicsi fiúcska érkezett 2,80 kg a családba, Áron lett a neve, picit koraszülött is lett, de a sok öröm mellett azért pici feladatot is, vagy plusz feladatot is hozott. Csak hogy tudjátok, Dankóról tudtuk, hogy így lesz, tehát számítottunk rá. Már egy műtéten túl is volt mindjárt 2 napos korban, de hála Istennek már otthon van. Most tanul szopni, mert ugye eddig orszondán keresztül, mit tudom én, hogy táplálgatták meg, csinálták, amit kellett vele, de kiadták a kórházba, otthon van, újra elérte a születési súlyát, már picit túl is haladta, úgyhogy öröm is, meg hát egy extra feladat. A lányom és a vejem gond nélkül, tehát nyilván nehéz szívvel, de így fogadták, és természetes volt, hogy vállalják a kicsit így is, egy egészséges 4 éves nagy fiú mellett. Úgyhogy most ilyen 3-szoros nagyapa vagyok immár. Hát ez Isten külön ajándéka, és tudom és tudjuk, hogy ezen az úton vezet tovább az Úristen bennünket, és nyilván ő tudja, hogy mi a feladata vagy küldetése annak, hogy most ez a gyermek nem teljesen egészséges. De tud mosolyogni, mozog, nyújtózkodik, megtanulom, hogy szépen anyatejet enni, úgyhogy öröm volt tegnap megnézni, megsimogatni, zokniskát ráhúzni a pici lábacskájára. Jó. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a megkezdett 220. dicséretet énekeljük, annak a 3. és 4. versét, utána a himnusszal zárjuk az Isten tiszteletet, majd mindenkit egy kis süteményre, kávéra szeretettel látunk a gyülekezeti teremben, illetőleg beszélgetni a Tanúim lesztek sorozatról.
vasárnapot, meg áldott jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra.